Kegyelem legyen nékünk, és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. A mi együttlétünknek a megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Csendesedjünk el, hajtjuk meg fejünket zsoltáros szavaival. Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Amen. Kedves testvéreim, szeretteim a Jézus Krisztusban, Isten igéjét olvasom előttetek ezen a mai délutánon. Egyfelől a Királyok második könyve 20. részéből annak az első 6 versét olvasom, majd ezt követően a János evangéliuma 11. részének a 32. versét olvasom. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sír. Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének. Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, 3 nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. És a János evangéliumából így szól az ige. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé. Ámen. Szeretett testvéreim, én úgy hallottam, hogy ezeken a mai estéken az imádság, a könyörgés van a középpontban. A Szentírás meghatározó imádságai közül talán ez az egyik legmegindítóbb, amelyet hallottunk az Ószövetségből, legalábbis számomra, amikor Ezékiás király könyörgésére, sírására Isten azonnal válaszol. Válaszol mégpedig oly módon, hogy Ezékiás életét 15 évvel meghosszabbítja. Megdöbbentő a pillanat, a kijelentés, hogy élete hamarosan véget ér. Ezékiás átéli a mélységet és a magasságot, az életet és a halál. Mennyi minden történik vele abban a néhány percben, abban a szűk egy órában, amikor meghallotta először Istennek az igéjét, hogy rendelkezz, és aztán jött a feloldozás, jött a kegyelem, meghallgattam imádságodat, láttam, hogy sírtál, láttam, hogy könnyeztél, és megtoldom még a te életedet 15 esztendővel. Ezékiás, amint tudjuk róla, halálos beteg, ezt mondja a Szentírás, viszont nem tudjuk, hogy mi a természete, milyen természetű ez a betegség. A Szentíró nem árul el róla többet. De el tudjuk képzelni, sajnos van tapasztalatunk ebben, tudjuk milyen, tudjuk, hogy néz ki
Egy halálosan beteg, menthetetlen ember. Ha beteget látogatunk, látunk ilyen arcokat, látunk ilyen tekinteteket. A teológia előtt, itt az egyik miskolci kórházban, az Erzsébet kórházban, a sebészeti osztályon dolgoztam, úgy, mint műtős segéd, és nagyon sok beteget megismertem. És valóban ott az ember látja, hogy milyen is, hogy néz ki egy beteg ember. Milyen az ő arcuk. Mennyi mindenről árulkodik az ő tekintetük, beszédük, sírásuk, vagy éppen mosolyuk, vagy könyörgésük. Volt részem olyan kijelentésben, olyan kijelentésekben, amikor az orvos a beteg felé fordulva ezt mondotta: barátom, önnek 2 hete van. Emberileg. Igazából, amikor ezzel találkozunk, én azt gondolom, szeretteim, hogy ekkor értékelődik föl előttünk az idő, mint fogalom. Talán nem is tudjuk végigtekinteni, átgondolni, hogy mit jelent 2 hét, mit jelent 1 hónap, mit jelent 1 fél év. Azért imádkozunk, hogy Istenem, csak még 1 hónapot kaphat még. Vagy kapjon az, aki közel áll hozzám, aki közel van hozzám. Csak kapna 1 hónapot, kapna 1 fél évet, csak 1 évet, még 1 évet. Milyen nagyszerű dolog lenne, ha több időt tudnánk eltölteni. És hová lett az idő, amit máskor hagytunk szétfolyni a kezünk között? Olyan gyorsan elmentek napjaink, olyan gyorsan elmúlik az idő, elmúlik az életünk, lepereg, és ilyenkor értékelődik föl igazán, még akár 1 nap is. Csak ott lehettem volna, csak mellettük lehettem volna. Lesújtó az ilyen kijelentés, mint azt mondanák, hogy pakolj, csomagolj, mert hamarosan menned kell. Ezékiás is hasonlót élhetett át, amikor hallotta: rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás mit tesz? A fal felé fordul, könyörög és sír. Mintha hátat fordítana a világnak. Mindannak, ami körülveszi őt. Elfordul a világtól, hogy egyedül Istennel legyen. Erről szól az imádság. Ez az imádság, ez a lényege, hogy egyedül Istennel legyünk közösségben. Péter Jézus tagadását követően, miután rádöbben méltatlan voltára, otthagyta a főpap udvarát, otthagyta a tűz melegét, kiment, és azt mondja az ige, hogy keservesen sírt. Ezékiás fal felé fordulása is egyfajta befelé történő fordulást is jelent. Azaz, nem akarok más látni, nem akarok másról tudni, mint az élő, szabadító Istenről. Sokszor bizony, szeretteim, mi is befelé fordulunk, mert a világ túl zajos lett számunkra. Túlságosan lármás ez a világ, és el kell fordulni egy időre, hogy halljuk a csöndet. Valaki persze kérdezhetné, hogy hát azt is lehet hallani? Talán nem, de mindenképpen feltűnő. Feltűnő a csönd, és ebben a csöndben figyelmesek lehetünk az Úristenre, és figyelmesek lehetünk a másikra. Következőkben arról szeretnék szólni, hogy mi történik lélekben, mi történik lélek szerint, amikor mi imádkozunk, amikor mi elcsendesedünk, amikor mi könyörgünk. Mi is történik lélek szerint? Az, szeretteim, ami az igében megtörtént, ami az igében szerepel, hogy oda borulunk, és oda esünk Jézus lábaihoz. Én azt gondolom, hogy ez az imádság. Amikor megnyitjuk szívünket Isten előtt, és oda tudunk hajolni, oda tudunk borulni, odaesünk a magunk gyarló és esendő voltával, a magunk erőtlenségeivel, odaesünk a mi bűneinkkel, oda megyünk, oda járulunk Jézus lábaihoz. Miért olyan különleges hely Jézus lábainál lenni. Mi történik ott? Mi történik Jézus lábainál? Nézzük meg, hogy kik azok, akik leborultak Jézus lábaihoz. Csak néhány példát említsünk. Itt van mindjárt Simon Péter. A csodálatos halfogást követően, amikor oda borul Jézus lábaihoz ott a csónakban, mert rádöbben arra, hogy sokkal hatalmasabb személy van ott abban a csónakban, mint ő maga, az élet ura. Meg tudja ajándékozni az embert. Odaborul és ezt mondja, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Jézus lábainál tehát rádöbbenünk arra, hogy kik is vagyunk valójában, hogy milyenek vagyunk. Ugye a 10 leprás közül, akik már meggyógyultak, egy megy vissza, egy tér vissza oda Jézushoz, hogy előtte leboruljon és megköszönje az ő gyógyulását. 10-ből 1. Nem tudom, hogy változott-e az arány mára. Valóban, sokszor azt látom és azt látjuk, hogy 10 meggyógyult emberből olyan kevesen térnek vissza, olyan kevesen mennek vissza megköszönni Istennek azt, hogy hát Isten, már felépültem. Hát tudok járni, kezeimet föl tudom emelni, nem csak munkavégzésre, hanem imádságra is, hogy látok, hogy hallunk. Mintha olyan természetes lenne, nem? Az emberek azt gondolják, hogy fölkerünk, kibújunk az ágyból, és ugye olyan természetes, hogy látok, holott nem így van. Hogy tudunk járni, be tudunk menni a munkahelyre dolgozni, el tudjuk készíteni gyermekeinket, a csomagjukat, a kis táskát, el tudjuk indítani őket, vagy tudjuk fogadni. Olyan természetes dolog ez, én nem hinném. Nem természetes dolog ez, és ezeket is nekünk mind-mind napról napra meg kell köszönnünk. Vagy ott van Tamás, nézzük Tamást, a kétkedő tanítvány, aki Jézus látva odaborul, és így szól, én Uram, és én Istenem. Mária, aki ott ült Jézus lábainál, és hallgatta őt. Vagy ott van a bűnös nő Simon farizeus házában, aki, amikor bemegy, meglátja Jézust, és oda borul az ő lábaihoz, csókolgatja lábait, könnyeivel öntözi, és aztán a hajával megszárítja, és aztán valami drága, illatos kenettel megkeni az ő lábait, és azt mondja neki Jézus, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Ez a hely tehát, szeretteim, Jézus lábainál a bűnbánat és a bűnbocsánat helye is. Pál, aki Gamáliel lábainál tanult, a régi tanítványok, a régi nagy mesterek körül ültek, és úgy hallgatták őket, egészen másként folyt a tanítás, mint ma. Van egy szavunk, egy kifejezésünk, az enciklopédia, mely nem pusztán ismerettárat jelent, mert ha fölbontjuk en, kikló és paideia, akkor azt jelenti, hogy körben való nevelés. Tékozló fiút is mondhatnánk. A tékozló fiú mennyire megváltozik, milyen nagy utat kell megtegyen, amikor először azt mondja az atyának, hogy atyám, add ki a vagyon rámeső részét. Ilyen orcátlan kérés, szinte parancs szülővel szemben, hiszen olyat nem igen szoktunk megélni, hogy amíg a szülők még élnek, az alatt én kikérem a magam jussát. Egy orcátlan és szemtelen kérés. És innen ő eljut a nyomorúságon keresztül, eljut odáig, hogy tégy engem olyanná. Amikor azt mondja, hogy atyám, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Csak tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Milyen nagy utat kell sokszor, szeretteim, megtennie az embernek, hogy megváltozzunk, hogy oda tudjunk hajolni. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Mi az, amit még megélünk, megélhetünk Jézus lábainál? Ez az a hely, ahol menedéket találunk. Ahol az ember menedéket talál. Ezért borult Mária Jézus lába elé, Lázár meghalt, meghalt a testvér, és szinte vádló a kérdés, miért nem jött. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És ami érdekes dolog, ugyanezt mondja Márta is. Mind a két testvér ugyanazt mondja. Maga életének egész terhét és nyomorúságait, a maga fájdalmát oda viszi Jézus Krisztushoz. Mondhatnánk persze azt, hogy tegyünk mi is így. Nekünk is így kellene tennünk. De hajlamosak vagyunk arra, hogy a magunk terhét és a magunk kereszteit önállóan egymagunkban vigyük, hogy abban ne segítsen. Lehet, hogy nem is tudjuk megosztani, vagy nem kívánjuk megosztani a mi terhünket, terheinket. Mindennel, ami lehúz, akár mások nyomorúsága, akár az én magam nyomorúsága, tudjam odavinni, hogy ne nekem kelljen azzal szenvedni és kínlódni. Tudjuk mi is odavinni Jézus lábaihoz. Szóval Jézus lábainál van a legjobb pihenőhely. Lukács 8.35-ben olvasunk a gadarai megszállottról, akik gonosz lelkek gyötörtek, és aztán ott látják őt Jézus lábainál. Felöltözve épp elmével, épp értelemmel. Ha munkád, napi elfoglaltságod kimerített, ha munkatársaid idegesítenek, bosszantanak, akkor keresnünk kell egy csöndes helyet. Keresnünk kell a Jézus Krisztussal való közösséget, hogy ő benne, ő általa el tudjunk csendesedni. Mi az, amit még találunk? Mi az, ami ott van, még ott lehet Jézus lábainál? Mindig tanulunk, okulunk. Úgy, ahogyan Mária is leült és hallgatta Jézus szavait. Vannak, akik nagyon sokat tanulnak, életükben több diplomát megszereznek, tanfolyamokra járnak, tovább képzéseken vesznek részt, de az igazság, azaz Jézus Krisztus ismeretére soha nem jutnak el, akik nem tudnak elcsendesedni, nem tudnak odahajolni Jézus Krisztushoz. Akiket megtévesztenek, akik odahajtják fejüket mindenfajta emberi gondolkodáshoz, és amiből ők igazából nem növekednek belső lelkiképpen. Nem növekednek. Nem az ő épülésüket szolgálja. Vannak áldott idők, áldott percek, csendes percek, amit az ember eltölt Jézus lábainál, az ő közelségében, az áldott alkalmakat pedig meg kell becsülnünk, és ne sajnáljuk azt az időt, amit itt töltünk, együtt a templomban, együtt a gyülekezetben. Ne sajnáljuk, és ne gondoljunk arra, hogy most én milyen sok mindent el tudtam volna végezni. Olyan sok mindent el tudtam volna végezni kinn a kertben, vagy a műhelyben. Ne sajnáljuk az időt. Isten megáldja azt a keveset is, amit kint töltesz. A keveset meg tudja áldani, hogy abból sok legyen. Ne fosszuk meg magunkat a gyülekezetnek az örömétől, ennek az élményétől, ott, ahol egymás hite által épülünk, ahol Jézus tanítására figyelhetünk. Ott, ahonnan jöttem, Gesztelyben, és vettem egy idős bácsit, akiről egész hétvégén nem szakadt le a munkásruha. Hogy ő még szombaton, de még ő vasárnap is igyekezett dolgozni, igyekezett volna még nagyon sok mindent megtenni, elvégezni. De azzal nem lett ő gazdagabb. Szinte már leszakadt róla ez a ruha. És oly ritkán öltött ünneplőt. Ne sajnáljuk az alkalmakat, amelyekre hív bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Vigyük oda életünk terhét. Erre is tanít ez a mai alkalom bennünket, hogy ne magunk küszködjünk, ne magunk verejtékezzünk életünknek keresztjeivel. Sőt, nem csak mi mondjuk ezt, hanem Jézus Krisztus hív mindannyiunkat. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti szíveteknek. Jézus Krisztus így hívogatott bennünket. Ezeken az estéken így hívogat majd az elkövetkezendő időkben is, hogy együtt ő vele, ő benne, ő általa meg tudjuk ünnepelni, meg tudjuk szentelni a feltámadásnak a tényét. Így óvjon, így tanítson, így vezessen bennünket Istennek áldott lelke. Amen. Köszönjük néked, megváltó édesatyánk, ígédnek mai üzenetét. Köszönjük néked, hogy egyedül nekünk adtad meg azt a képességet, hogy mi emberek téged meg tudunk szólítani. És nem csak, hogy megszólíthatunk, hanem Jézus Krisztus által téged atyánknak nevezhetünk. Atyánknak. Milyen jó kimondani nekünk, hogy úgy mehetünk oda hozzád, mint egy kisgyermek az ő atyához. Hiszen őszintén meg kell mondanunk, hogy mi olyan gyámoltalanok, olyan esetlenek vagyunk, mint egy kisgyermek az úton. Annyi mindennek ki vagyunk téve, és szükségünk van a te kezednek a vezetésére. Megváltó édesatyánk, köszönjük néked, hogy te az imádságot meghallgatod. Imádságot meghallgató atya vagy, aki odajössz mellénk, oda szegődsz életünknek útján, és bennünket igyekszel erősíteni, bátorítani, úgy, ahogyan az Emmausi tanítványokat is erősítetted, és fölfeded magad, a te titkodat előttünk. Megváltó atyánk, köszönjük néked, hogy egybe hívtál bennünket ezen a mai estén. Köszönjük néked, hogy mi valóban oda ülhettünk a te lábaidhoz, és meg tudtuk nyitni a mi fülünket, szívünket ígédnek meghallására, és annak befogadására. Eléd visszük most, imádságban, könyörgésben, az egész gyülekezetet, amelyet itt életre hívtál, az itt szolgáló lelkipásztorokat, családjukkal együtt, a presbitereket, a gyülekezetnek minden tagját, kicsinyeket, a gyermekeket, az időseket, a megfáradtakat, az egyedül lévőket, a magányosokat. Könyörgünk hozzád az egész Anyaszent Egyházért, az egész teremtettségért, ennek békéjéért, hiszen az egész teremtettség annyi sebből vérzik. Köszönjük néked, hogy elküldötted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy nekünk megváltunk legyen, hogy bennünket fölemeljen a mélységből, hogy bennünket a halál állapotából életre vezessen. Megváltó édesatyánk, így visszük eléd a mi szeretteinket is, akár közelben vannak, akár már távol legyenek tőlünk, a mi betegeinket. Kérünk téged, hogy ülj melléjük, ülj az ő ágyuk mellé, hogy érezzék meg, hogy te vagy az áldott orvos számukra, hogy te csendesen szólsz hozzájuk, és ők téged meg tudnak szólítani a fájdalomnak perceiben. Így kérünk téged, hogy így ölelj át mindannyiunkat, és így áld meg ennek a napnak hátralévő részét, fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított minket is imádkozni. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül az Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.